ha el szeretnéd tőle venni a szót, akkor a vázlatát így arrébb tolod, és így mi, és akkor így beszúlsz egy kérdés gyorsan. Hölgyek, urak, akkor nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt az Armory Podcast 35. adása. Nézem ki, és Zsákmány szerint is jól mondtam, 35. Pisztolyok, második rész. Reméljük, hogy ezt is ugyanannyian nézitek majd, mint az előzőt, mert rengeteg hasznos információval szolgálunk. Vendégeink ugyanazok, mint az előző részben, tehát most külön nem kell megint bemutatkozni, hogy ki mikor találkozott az Airsofttal. Úgyhogy pisztolyokat és a pisztoly témát vesézzük ki, teljesen alkatrészeire próbáljuk majd szétszedni, vagy legalábbis verbálisan, mit vegyünk, mit ne vegyünk, mikor tuningolunk, mi van egyáltalán tuning koncepciónk, és a többi, és a többi. De még mielőbb belemennénk, azt az előző részben szerintem azt így elmondhatjuk, hogy a GBB az, ami igazából a piacot, amit legjobban szeretünk. Úgyhogy én szerintem át is adom neked a szót, mert beszélgessünk egy kicsit amúgy a GBB történelméről, mikor született meg, mik voltak azok a pontok, akár évszámokban is, amikor igazán egy nagy technológiai fejlődés, vagy egy olyan modell jött, ami igazán sikeres volt, megváltoztatta alapvetően az evolúcióját a GBB-s pisztolyoknak.
Rendben van. Alapvetően ugye az, hogy a GBB meg GBB-re vonatkozásban, de főleg most a GBB-re összpontosítva, azt el lehet mondani, hogy legtöbben ugye a szokőjumor úgy szokták megemlíteni, és nem is ok nélkül, mert el kell azt mondani, hogy hozzájuk tartozik az, hogy népszerűvé tették a GBB-ket, és ezt az egész működést, meg technológiát, meg magát egyébként az Airsoftot is. És főleg ugye a kezdetek kezdetén ugye a Marui az egy ilyen modell alkatrészeket, meg modellkészleteket gyártó cég volt, és útközben találták ki azt, hogy ez a japánoknál, hogy ez a fegyver, meg az egyéb dolgok amúgy is eléggé törvényi szempontjából egy nehezített téma.
Ez a második világháború után volt, abszolút. Hogy ugye a GDP-ük 1%-át használhatták hadi felszerelés, és nem volt mivel gyakorolniuk, én úgy tudom, hogy ez
így van, és eredeti. Ugye a polgári irányba is nagyon próbálták visszaszorítani ezt a fegyverkezést és fegyverekkel kapcsolatos témát, ami ugye a mai napig is ott van, hiszen ez az egyzsúlós korlát is azért egy elég lényeges visszaszorítás, azon túl, hogy egy csomó más szankció van, hogy fő alkatrész nem lehet, fém és társai. Ugye sokan szokták is mondani a Maruinál, hogy fúj, műanyag az egész, akkor tök szar, sánat. Szóval ez ezért van. Tehát, hogy van egy törvényi háttere az egésznek, és mint mondtam az előző adásban, vagy talán személyes beszélgetésben is, hogy a japánoknál a gondolkodásmód rendkívül más. Tehát én szerintem nem is nagyon lehet hasonlítani hozzánk európaiakhoz, totál más a hozzáállásuk a dolgokhoz. És a GBB-s dolog is náluk először ott kezdődött, ahol kezdődött, a springes pisztolyokkal. Nagyon nem is tudom, hogy mernék, vagy tudnék-e dátumot mondani, de az egész dolog, nem is vagyok benne biztos, hogy a Marui adta ki az első springes pisztolyt, de abban szinte biztos vagyok, hogy valahonnan Japánból ered. És ahogy így utána kutakodtam a múltbeli dolgoknak, amit én leginkább észrevettem, hogy nem is feltétlenül a springes vonal volt a legnépszerűbb a kezdetekben, hanem ezek a pirotechnikai patron alapján működő eszközök. Ugye bizonyos egyéb cikkek és kutatások alapján ugye 1979-et említik, ahogy a Marui kiadja a 44 automagot és a Model Cap GAN sorozatot, ami gyakorlatilag egy ilyen kis patronokkal működő játékok voltak, mert konkrétan játékok. Ők még nem is igazán airsoft fegyverek meg replikák voltak, hiszen nem lőttek semmit, hanem legjobb esetben egy hüvelykivetős, ilyen displaygen, meg ilyen otthoni játékra használt eszközök voltak. Nagyon sok gyártó adott ki más is ilyen patronos replikákat, nem csak a Marui, MGC, JAG, és még lehetne sorolni ezeket a különböző ős-japán márkákat. Nagyjából az összesben közös volt az, hogy valamilyen pirotechnikai alapú rózsapatron, meg kislőporos patront használtak, amit valamilyen hüvelybe vagy csőbe egyszerű betöltéssel lehetett betenni, és aztán az ugye elsütni, és akkor vagy mozgott a szán, vagy kézzel kellett mozogtatni, vagy kidobta a hüvelyt, vagy nem. De ennek meg lehetett valahol a varázsa, amit én egy kicsit a mai korban hiányolok, hogy ezek a replikák és eszközök nincsenek, mert valahol azért ez az a lőpőorszagot, amikor megérzed, akár egy ilyen eszközből, vagy akár az otthoni gyerek műanyag hatlövetű revolveres pisztolyának a rózsapatronját megérzed, igen, az egy felemelő érzés, és ilyenkor az emberben ilyen kiben nosztalgikus, kiben pedig a sport irányba vágyó tekintetek és gondolatok jönnek elő. És hát pont ezért arra gondoltam, hogy a Maruin keresztül vezetném fel ezt a történelmet, amelynek ugye ezek a, hát én a rózsapatronos működésű replikákat tartom az első lépcsőjének és első pontjának, és a Marui ebben egy tök nagy lehetőséget látott, azon túl is, hogy ezek inkább különlegességek voltak, és ha minden igaz, 85-ben kiadták az első Airsoft pisztolyt, ami egy Ruger P08-as springes pisztoly volt. Ugye alapvetően ez is, hogy elindul az Airsoft, tehát hogy nem feltétlen a GBB, vagy az AEG, vagy bármi, hanem hogy ténylegesen elindul az Airsoft, és elindul azt, hogy észreveszik azt, hogy a Maruinak a modelles tapasztalatából van egy olyan know-how-ja, igényessége, hogy rendkívül jó minőségben részletekre figyelve, a festés minőségére figyelve, kifejezetten realisztikus megjelenésű játékokat, vagy eszközöket, vagy légfegyvereket tett a piacra, és bizony ennek volt egy nagy sikere, mert ugye a világháborús hagyománykövető és hagyomány őrző játékok mindig is népszerűek voltak, és lesznek, és vannak is. Ezért ennek volt egy sikere, amit a Marui észrevett, és elincs indultak egy újabb termék fejlesztésével, ami alapvetően a 86-ban kiadott Swiss & Messon M59 volt. Érdekes, hogy ez már egyébként akkor is egy GBB volt, de nem úgy működött, mint a mostani pisztolyok. Két dolog, ami miatt ő különleges volt. Az egyik az, hogy egy ilyen mini gázpalackot kaptál hozzá, amit a markolatba be kellett tolnod, és úgy csatlakoztatni az ott lévő betöltő szelepre. Kb. Úgy nézett ki, mint a mostani palackok, csak tényleg ilyen...
Mennyibe?
Ilyen, nem is tudom, ilyen, mint az utazó fogkrém méretben, amit bepattintott el a markolatba, és akkor húre, van egy GBB-s pisztoly, de... Akkor másképp működtek a GBB-k, ugyanis a gázt nem arra használták, hogy a szánt hátra lökjék és a BB-t közben kilőjék, ahogy ugye az első adásban meséltem, hanem fordítva a gázt arra használták, hogy a szánt ugye előre mozdítsák, ne hátra. Tehát, hogy van az elsütés, megtörnek pici gázlöket, hogy hátra, és megint egy másik, hogy előre. Tehát, hogy nagyon más volt a működése, és emiatt ilyen erőtlen, gyenge, olyan fura működése volt, de mégis gázos replika volt. Ha minden igaz, én mentettem el erről majd linket, és majd elküldöm nektek, majd szerintem érdemes kitenni valahova a kommentbe, mert csak érdekesség
számára. Leírásban igazából jó dolog. Betesszük.
Így van, és ezt követte ugye a 86-ban a High Power Browning, ami ugye a japánoknál az akkori egy bejáratott szolgálati fegyver volt, nagyon nagy sikere volt, népszerű volt, meg minden más, és akkor jelentek meg az igazi konkurensek is, aki ugyanúgy elkezdték gondolkodni abban, hogy legyen akkor gázos pisztoly és ilyen gázos eszközök, és ugye akkor a JAG, a Sheriff és az egyéb gyártók is elkezdtek megjelenni, illetve elkezdtek az ilyen különböző ilyen egyedi manufaktúrák is megjelenni, akikből nem sok maradt fönt, talán egyetlen gyártó van, aki világszinten ismert, és amit csinálnak, az szerintem már inkább művészet, ugye az a Shoei, a Japánban, nem tudom, hogy követitek a munkásságukat, de érdemes nézni a fényképeiket, meg minden más, mert ők mai napig úgy gyártják az Airsoft fegyvert, mintha az egy éles fegyver lenne, és ugyanazzal és igényességgel is, és tényleg arra azt gondolom, hogy az művészet, amik ők képviselnek, és ha mondjuk egy ilyen Shoei replikát tartottál is a kezedbe, hát az egy örök élmény volt, tehát az tényleg az a darab. Hozzá is kell tenni, hogy az ő vásárlói körük nem ritka esetben múzeumok, tehát így leírja, hogy mivel foglalkoznak. A Mari vonatkozásában utána egy egész nagy csend volt, adták ki ezeket a különböző eszközöket, de az első igazi nagy sikert 95-ben a Desert Eagle adta meg, és az nem az a Desert Eagle, amit most ismerünk, mert az ott azt hiszem talán a harmadik variáció, ez a High Kick High Grouping verzió, ami most kapható. De akkor készült el az első úgy igazi GBB, amit így mostanában ismerünk, használunk. Az ő működése is még egy kicsit más volt, mint a mostani pisztolyok. Egyébként inkább hasonlított a Western Arms-nak a tervezésére, ami ugye az a Magna System, ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert ugye két szelep van a nóziban, ahol az első szelepet konkrétan a BB-tól vissza, és így nyitja a gáznak az utat a cső felé, de ahogy a BB elhagyja a csövet, az a szelep rögtön zár, és akkor megy hátra a gáz. Ez egy nagyon érdekes koncepció. Az egyik előnye az, hogy például ez a rendszer nagyon jó bírta a hideget, viszont túl volt bonyolítva. És ugye a Marui szerintem ezen az irányon indult el, és gondolták át egy kicsit leegyszerűsítve az egész működést, és így egy egész költséghatékony GBB-t tudtak a piacra kidobni, ami hozta vele együtt a népszerűséget, és igenis tényleg a Desert Eagle annyira népszerű, hogy a mai napig is sokan emlegetik, hogy ó, hát a Desert Eagle, hogy mekkorát rúgott, meg milyen kurva jó pisztoly volt már, bocsánat, és tényleg az akkori csak springes airsoft fegyverek világában, amikor még AEG is nagyon-nagyon ritka volt, talán nem is tudom, az M16-ot mikor is adták ki, az is ilyen 90-90-valamig adták ki, talán utána jött az M16, vagy előtte egy-két évvel, de az biztos, hogy el tudom azt képzelni, hogy az akkori ember előbb látta ezt a GBB-t, mint az AEG-et. Mert én is visszaemlékszem, hogy még amikor springes eszközökkel játszottunk, a maguk 10 méteres lőtávjával bóhozkodva, nagy mosolyjal játszottunk, egyrészt visszasírom azt a korszakot, de akkor tényleg mekkora wow volt, amikor megláttuk az első ilyen GBB-t, vagy akár amikor az első AEG-et megláttuk, hogy
wow, igen, most mi történik, igen.
Teljesen más, hogy egy ilyen, olyan minőségi és technológiai ugrás volt, hogy az ember teljesen ledöbbent tőle, hogy mi van. Én utána elég sok egyéb típus jelengetett meg, az M9 Beretta, meg minden egyéb más, de én ebből a korszakból a 2004-es P226-ost emelnék ki, mert annak szerintem a tervezése egészen jól sikerült. Ott volt egy olyan koncepcióbeli változtatás műszakilag, ami miatt számomra egy ilyen mérföldkő volt.
Ez mi volt pontosan?
Gyakorlatilag az, hogy a szánakasztó az nem a szán fogta meg és darálta szét, hanem gyakorlatilag a dugattyúháznak a két lábából az egyikre fogott rá, és ez egy ilyen megbízhatóságbeli előrelépés volt, amit utána a következő egy-két évben átgondoltak, és akkor jött ugye a Maruinak a 19-11-es, amiben ugye egy ilyen csavarozott fém darab volt a szánban, meg hop-up rendszer, meg egyéb más, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen említendő példa, ami egy tök jól sikerült darab. Utána elég sok különböző megjelenések voltak, de ami nagyon kiemelkedő szintén, az a 2006-ban a HKP 5.1, ami megalapozta azt a hírnevet a minőségével, a megbízhatóságával, ami máig is a Marui védjegye lett, hogyha Marui pisztolyt veszel, akkor biztos, hogy jót veszel, és ha ennek a példának a HKP 5.1-et említjük, akkor teljesen igazunk van. Ez egy olyan pisztoly, ami tényleg az a megbízható igásló, amit használtunk simán skirmishen, tehát hogy normál játékon használtjuk IPSC-n, tényleg egy sokoldalú példány, és ezzel kapcsolatban is egy ilyen érdekes, megjegyzek, hogy ennek van egy frissített verziója, amit ugye DOR néven ismerünk, ez a Direct Optic Ready, ami gyakorlatilag egy annak elődje az M45A1-nek a fejlesztéseit kapta meg. Gyakorlatilag a DOR az a HKP-nak is egy ilyen fejlesztett típusa, és gyakorlatilag még jobb, mint a HKP, viszont mivel nagyjából mindent lecseréltek benne, pont az IPSC piacon bukott el az a DOR, hogy túl sok volt benne, az egyébként nagyon jó változtatás, tényleg sokkal jobb pisztoly, viszont nem kapsz hozzá semmit, és talán mostanra írik be hozzá az alkatrész támogatottsága, aminek kellett volna, hogy meglegyen, tehát meg kellett volna, hogy legyen, és így elbukta az egész piacot. Utána Mario vonatkozásban nekem a 2007 egy nagyon érdekes év, akkor igazából három típus is volt, egyet sajnos kihagytam, de mindegy is. Az egyik a Glock 17, a 18C és a Detonix Combat Master 45. Tehát a 17, ha akkor nem készült volna el, nem tudom, hogy mi lenne most a piacon, mert azért egy olyan népszerű típus tettek le, aminek kellett egy pár év, hogy beérje azt a népszerűséget és azt a termék támogatást, amit mai napra megkapott, és azt lehet mondani, hogy lassan nincs olyan játék, ahol nincs egy Glock replika. Szerintem nem tudsz elképzelni egy játékot, hogy legalább nem látsz valakinél Glockot, és annyira a játék részes, tehát az részes része lett, hogy nem tudjuk elképzelni nélküle. A 18C-t azért tartom egy fontos dolognak, mert ha ő nem lenne, most nem lennének ezek az RMR optikás replikák, hiszen ott ért be az elképzelés, hogy a nózi nem csak henger alakú lehet, hanem mondjuk egy vágott henger, jelen esetben inkább egy ilyen D-forma szerű, ami mondjuk műszakilag nem feltétlenül egy jó megoldás, mert ugye mivel nem körkörös alakú, a henger két lecsapásánál, ahol van egy apró sarok, ott az a gumi szeret begyűrődni, beragadni, kenőanyagra is sokkal érzékenyebb, és mondjuk emiatt műszakilag problémásabb is. És érdekes, hogy előtte jelent meg a 18 előtt a Detonix, a Combat Master, ami egyébként valahol egy személyes kedvenc is, mert ugye a 19-11 vonalat én egyébként szerettem is, és abban a Detonix egy különleges égköve, mert rendkívül kompakt. Akkor még nem is létezett szubkompakt kategóriában Airsoft pisztoly, hogy ugye kellett várnunk még egy-két évet, hogy ugye a Glock 26 megjelenjen, és GBB-ben ő volt akkor az egyik legkompaktabb replika, és a 19-11 között meg azért volt egy igazi kuriózum, mert a szánja igaz, hogy műanyag, de teljesen egy darabból volt az első irányzék és a hátsó irányzéka is, és emiatt nem volt rá jellemző az a hiba, mint a 19-11 vagy a hálkapáknál, repett törik a szánja mondjuk a hátsó irányzék mentén, és ezért egy nagyon igásló volt, és egyébként a mai napig az. Annyi, hogy az elsütőben van ugye két műanyag csap, ami szinte azonnal eltörik, azt lecseréled acélra, és akkor hello, van egy tök jó pisztolyod. És mondjuk, aki szeret lárpolni, vagy szereti a rejtett pisztolyokkal bohóckodni, játszani,
annak ez egy tökéletes választás.
Tök jó választás többek között. Hiába ugye a 19-11 egy rákfenéjét megkapta, hogy gyakorlatilag a vékony tárgya miatt gyorsan elfagy, és gyorsan használhatatlan lesz mondjuk hideg időben. Aztán érdekes módon 2008-ban később jött ugye a HiCapa 4.3, tehát annak a kompakt verziója, amit egyébként kezdésre olyan szempontból tartok nagyon jónak, mert kompakt, tehát kisebb, mint az pont egy, ideális a méret, csőhossz, erő, pontosság, ha ezt egy grafikonba fölrajzolnánk, ennek egy tök jó helye lenne. Viszont egyrészt a rákfenéje is, mert a 4-3-as valahogy mégsem lett népszerű, és mondjuk ha ott a szán sérül, elrepet, törik, akkor elég nehéz hozzá tartalék szánt.
De ez a népszerűtlenség, ez ebből jön? Tehát, ez egy típus hiba? Vagy?
Szerintem előbb jött ki.
Előbb jött. Aha, és akkor nem.
Meg az 5.1, mivel hosszabb a csöve, 97 milli helyett 112 milli a cső, ugye emiatt az ereje is több. Tehát itt most arról van szó, hogy a 4.3 az 300 FPS, a HiCapa 5.1 meg 330-320 között, ugye ez a körülbelül másfél centi csőhossz ennyit számít. Műszakilag viszont minden már bár ugyanaz, mint az 5.1.
Igen, de ezt még tapisztuk is, ugye, a második videóba. Jó, oké, én néztem azt. Igen, csináltunk róla videót, igen.
Igen, meg ugye az, hogy kisebb, kompaktabb a szánya, még pattogósabb, még gyorsabb, és mondjuk egy CQB szitún még nagyobb élmény vele a lövöldözés. Nem, mint hogyha az 5.1 is lassú lenne, mert mégiscsak műanyag szánas, de valahogy egy jó dolog volt. Ekkor jelent meg például az MK23 is ebben az évben, ami szintén szerintem egy nagy mérföldkő volt, hiszen valahogy most szerintem sírnának a sniperek és DMR-ek, hogyha ő akkor nem született volna meg, és nem csak egy üde színfoltja, de egy nagyon jó Airsoft replikája a Maruinak, és egy tök nagy, tök jó.
Ugye ez NBB-s, ebből GBB-s változatom létezik?
Nem Marui.
KFC van. Azt meg akartam kérdezni az előző adásban is, hogy, hogy mert mondtad, hogy mivel nem szállna át a siklásos, ezért tök csendes, tehát tök jó, de hogy van-e belőle?
KFC-n a HK vonat, a NOA KFC nagyon szépen piacra dobálta, tehát náluk nem csak az USP volt, hanem a komp, tehát mondjuk jó, már Maruinál is van USP, de ugye a KFC-nál a full line-up akkor megvolt. Nem csak az USP kompakt, a PON 45, hanem megvolt az MK23, és megvoltak a katonai variánsok, a P10, P8 és az egyéb ilyen alvariánsok. Ha esetleg valakinek van KSC USP, és fellapozza a katalógus, bizony ott vannak az alvariánsok, de egyébként a KSC-re amúgy is jellemző, hogyha valamit kiad, akkor egy full line-upot ad ki. Nekem is ugye a P226-ot használtan egyet szereztem, egy P226R-t, és annak is olyan katalógus, hogy ilyen 8 oldalon átlapozod a verziókat, hogy jó, P226, P226R, P226Z-rél, és akkor így mennek tovább, meg match, meg az USP-nél is ugyanez, hogy match, meg annyi verziója van, hogy egészen fantasztikus. Illetve van egy másik érdekessége ebből a Maruinak, 2008-as évből az Extreme 45. Uh-huh. Nem tudom, mennyire emlékeztek, de ő gyakorlatilag egy olyan 4-3-as, ami sorozatlövő is. Uh-huh. Addig sorozatlövő, amíg ugye az első több billentyűt tartod, és ugye így váltott ki a lövést. És ez egy aranyos cuki fegyver volt, de például egyébként a piacon egy nagy bukó is volt, mert kb.
Ennek
senki
nem vette.
Ennek mi
lehetett az
oka? Amúgy. Az automata működés.
Ez annyira eltántorította az embereket, hogy nem volt annyira vonzó ez a
szerintem,
funkció?
Szerintem valószínűleg igen, mert hogy az 5.1 meg a 4.3 annyira domináns volt, és annyira jól működő volt, hogy senki nem érezte a szükségét, hogy legyen egy sorozatlövő pisztoly, és arra, hogy most fenolásra van itt egy hipergyors, műanyagszálas automatott pisztoly, hát szerintem az átlag ember inkább vett egy 18C-t, mint azt, és igazából...
Jó, oké, ez csak egy ilyen beszúró kérdés
is
volt.
Azért gondoltam elmondani, hogy azért a Maruinnak is a történelmi ebben volt egy-két bukó, és például ez volt szerintem az egyik első. Majd ugye 2009, egyrészt a Glock 26-ot írtam föl, ami olyan szempontból volt mérföldkő, hogy később őt kopírozta a KG Verse-t, ugye a KP03-mal, ami akkoriban, hát most már lassan 10 éve, de egy nagyon jó belépő szintű másolat volt, amit ilyen 15 000-ért megkaptál műanyag szennal, és gyönyörűen szépen elműködgetett, amíg a rossz másolás miatti kimaradt tervezési feature miatt, ugye a külsőcső másképp nézett ki a Maruin, ott volt egy támasz, ami megtámasztotta a külsőcsövet, hogy a terhelés ne a hop-up kamra rögzítő karmait érje, és akkor ha ez a törés bekövetkezett a külsőcső, mert ugye a KG-nél vagy a kamra rögzítő karmai törnek el, vagy a külsőcső, vagy az egyik, vagy a másik, de előbb-utóbb minden eltörik. Hoztam itt is egyet, aminek ez a hibája. Ha azt leszámítjuk, az például, hogy akkoriban egy nagyon jó vétel volt ez a KP03, ami most arra már azért igencsak eljárt felett az idő, de jó áron azért még mindig jó vétel lehet. Illetve egy másik nagyon lényeges dolog, a 5.7, ugye az FM5.7, főleg azért tartom egy mértfőtkőnek, mert a Marui eddig sokkal kisebb űrtartalmú, átmérőjű dugattyút és hengert használt a pisztolyában, ugye átlag 14 milli körüli dugattyú méret van benne, azt hiszem hivatalosan 13,8 milli, és a 5.7 az első, ami megkapja a 15 millit, és amikor használod a pisztolyt, ez akkor lényeges, hogy... jóval nagyobb a blowback-je, sokkal nagyobb ereje van a pisztolynak. Ugyanúgy egy műanyag szálnas valami, de úgy, hogyha lősz bármilyen előtt példánnyal, akár egy hájkapával, akár egy glockkal, és először kézbe veszed a 5.7-t, azt nézed, hogy ez mekkora átüt. És ugye pont a típus jellemzőjéből, ugye az éles kaliberéből adódóan, ugye a tárja is borzasztóan nagy tárkapacitás van, mind BB-vel, mind gázba, és ez így egy tök jó élménypisztolyját teszi, ha még éppen nem is tökéletes példány egyébként.
És ez a nagy dugattyú FPS szempontjából jelent valami mást?
Nem, mert ugye japánoknál az egy zsúlos törvény miatt ugye nem tudnak föntebb menni, tehát most én gyanítom is azt az egyébként, hogy direkt azért lőnek annyit a japán replikák, mert ugye egy zsúlt kb. Gringázzal sem lövik meg, hogy ugye direkt nyomták ezt az erőt, tehát direkt tervezték erre az erőre a pisztolyokat, hogy ha megnézed, az összes marui pisztoly a japán gázzal olyan 250 FPS körül van. És azért gyanítom, hogy így van ez a jelenség, mert ha teszed bele az erősebb gázt, még akkor is egy súl alatt maradsz. Ha fölmész nehezebb BB-vel, ugye a Joe Creep miatt, ugye említettem talán az előző adásban, hogy ugye a nehezebb BB nagyobb, tehát a fizikai képletet, ha most betennénk, akkor látnánk, hogy a súly, akkor arányosan az energia is nő, és jobban is megmarad. Akkor ugye a nehezebb BB-vel lehetne ugye az egy zsúlos erőt meghaladni, de nem olyan látványos mértékben egy ilyen pisztolynál, ahol igazából, nem is tudom, 120 millinél nagyobb csőhossz nem nagyon van.
Jó. Térjünk rá egy picit arra, hogy melyek azok a típusok, gyártók, amiket kerüljünk el. Tehát amire te biztosan tudod mondani, hogy ezt vagy azt a, akár tényleg pontosan konkrétumokkal, hogy vagy, tehát hogy konkrét pisztolyokat ne vegyünk, vagy vannak gyanús jelek, amikor azt tudjuk mondani, hogy hát nem biztos, hogy a legmegfelelőbb darabot választom. Tehát tényleg egy ilyen segítség, hogy mi az, amit ne vegyünk, és miért ne.
Biztos, hogy ezzel kapcsolatban van nektek is így gyakorlati tapasztalat, tehát, hogy...
Hát valószínűleg 1% hozzád képest,
hogy...
tehát...
Jó, de mondjuk van ez a híres mondás, hogy ha veszel egy APS blokkot, akkor javarészt 90% eséllyel azonnal vissza fogod küldeni, ezek tényleg megvannak, és tényleg a piac, mivel nagyon széles, és ez a sport egyébként egyre népszerűbb, talán most már... Hát félben mondom, hogy talán túl népszerű is egyébként, mert most már azért van rajta minőségi rosta mind gyártott típusok, mind a hát, bocsánat, játékosok között is. De alapvetően egy pár dolgot én is fölírtam. Az egyik az, hogy a gagyi nagyon kínai másolatok. Tehát az, az olyan típusok, ami vagy nagyon full gagyi műanyag, vagy az a igénytelen spiálter papírnehezék. Tehát, mint ahogy szokták mondani az éles fegyverekben is, hogy a török spiálter papírsúly, tehát itt is megvan a kínaiaknál. Jó példája ugye a Wellfire, nekik nagyon sok olyan hájkapályuk van, ami az a nagy telibe spiálter szános, aminek akkora súlya van, hogy nincs az a mennyiségű gáz, ami hatékonyan tudja még a nagy kapacitás után ellenére is mozgatni. Illetve nagyon sok sajnos CO2-es MBB is van a piacon, ami szerintem nagyon kerülendő. Tehát nem az a bajom velük, hogy a minőségük rossz, hanem az, hogy életveszélyesen erősek.
De revolverekre gondolsz például?
Egyrészt a revolverek. Tehát van például nagyon sokáig volt, ugye nem is tudom, 10 vagy 15 éven, akkor bejött ezek a Denham Wesson
kópiák. 450 volt dobozból kivéve?
450-500 között valahol.
De ezek CO-sok voltak.
Így van, CO-s revolver, és akkor így ment a javaslat, hogy hát mit tudok vele kezdeni. Lőjél vele 20-30-at a levegőbe, és akkor talán majd 400 FPS alatt leszel, de inkább használt konzervdobozra, és akkor úgy jó leszel.
Igen, mondjuk ezek a revolvereket én nem is nagyon értettem. Tehát, hogy én próbáltam mindig egy picit, tudod,
így... Megvan a varázsa a revolvernek egyébként.
Én éles lövésszedbe se szerettem, tehát mondtak, hogy lőhetsz ezzel is, és így jó. Hú, de nagy a truk. Hát nem tudom, nekem valahogy távol állt mindig is tőlem a revolver, meg nem is nagyon értettem, airsoft szituációkban is most 6-ot tudsz lőni, vagy 8-at, tehát de szerintem 6, és akkor elkezdesz így pakolni az épület kellős közepén, tehát hogy larpos játékokra azt mondom, oké, tökéletes, hát mert egy nagyon látványos valami, de úgy most tényleg hatékonyan azt mondom, hogy egy hatékony másodfegyverként bemegyünk egy rajjal egy épületbe, és akkor elfogy a, nem tudok, gyorsan kell tárazni, és akkor tök jó, mert van 6 BB-m, tehát ezzel így...
Nem vagy vele kisegítve.
Igen, tehát ezért nem is értettem, arról meg nem is beszélve, hogy tényleg 450 dobozból kivéve, de sehol se engednek be vele. Tehát, ugye
meg ha megnézed a revolver ergonomiájából adódóan, hogy nincs szán, ami csillapítja mondjuk a visszaható erőt, ami benne van, és ugye az ergonomiájából kapcsolódóan bent fogod, a cső fönt van, hatalmas a bólincs, tartsd meg az élesnél. Viszont van egy másik fele ugye az élesnél, hogy az elsütése, meg a működése azért elég egyszerű, megbízható, könnyen gyártható, és ugye szerintem ez az a varázsa, ami miatt sokan erőltették, hogy Airsoft Revolver, csak hát springesben ezt nem tudom, hogy lehetne megoldani, kb. Nincs hozzá elegendő hely gázosban, meg nagyjából megint ugyanez a gond, hogy nincs benne elég hely, tömítettség gondja, vagy túltömített, vagy túlerős, vagy tehát, hogy igazából sehogy nem jó. És ugye ezen kívül még van egy csomó egyéb más MBB, tehát van ez a ST Lohmann, ami megint ilyen 500 FPS körüli, vagy legalább minimum 400 fölötti, akkor vannak a különböző KVC MBB-k, tehát a KVC-nek is van a Makarovja, ami a csapattársam, egy csomót játszadoztunk vele, hogy talán most már mass compatibilissé lehet tenni, de valahogy sose jó, mert a hop-up rendszere is ugye alul van méretezve, vagy nem jól működik, és valahogy szenvedés az egész. Meg a másik nagy blokk az Umarex, tehát rengeteg Umarex MBB van, ami olyan, hogy biztos volt ilyen, hogy bementettek a fegyverból, és MBB, USP, és akkor először láttunk ilyet még annó ősidőkben, hogy az Alagi Majoron játszottunk, kivettem a kis Big Dragon Kronót az M4 tárzsából, és akkor na nézzük, hogy ki, hogy mind merre, azért csak vigyázzunk már egymásra, és akkor jött egy tök ismeretlen társaság, nézzük, ó, de jó pisztoly, mert rögtön repültem rá, hogy na, hagyd nézzük, Kronóba be, friss patron, 550, 560. Jézus. És így 20-30 lövés után stabilan 400 fölött, hogy oké, rendben, figyelj, menj oda a sarokba konzervdobozt lőni, jó léci, mert hogy...
Majd és 10 perc után gyere vissza ugyanazzal a patronnak.
Körülbelül, tehát hogy nem azt mondom, hogy ez egy sport, tehát hogy benne van, hogy meglőnek, csípnek, fáj, de az már az a kategória, hogy mondjuk figyelmetlen és 5 méterről rád lő, és mondjuk átviszi a blade carrieredet, mert csak egy szivacs van benne, de azt keresztbe átviszi, az biztos, hogy jó dolog.
Igen, meg alapvetően ezt nem is értem amúgy, hogy a gyártók most már azért szerintem figyelnek rá, bár javítsatok, hogy nincs így, de hogy nem figyel a gyártó arra, hogy a különböző országokban, ahol ezt kínálja ezt a terméket, ott milyen FPS limitek vannak. Tehát miért gyártok egy olyan terméket, amit tudom azt, hogy nem engednek be egy játékra se. Tehát,
hát, igen, bennem a simán. Tehát,
Milyen piacra szállják az ilyeneket?
Is, erős fegyver a jó fegyver, ami messzire lő és pontosan lő meg, stb. Hát pont nem erről van szó, erről szerintem később beszélünk is, hogy az Airsoft-nál a hop-up rendszer a legfontosabb. Mindenen túl a legolcsóbb tuning, amire úgy mondom, hogy a legolcsóbb tuning, amire nem tudod sajnálni rá az összeget, tényleg rá kell tenni a hop-upra a kísérletezést, főleg én a kísérletezésben hiszek egyébként. Persze van a jó bejáratott rendszerek, de ugye sokan azt gondolják, hogy az erősebb fegyver, akkor biztos, hogy jó is. Viszont hál' Istennek most már nem úgy tartunk, hogy kiveszed az átlag OEG-edet, és lő 450-460-at, hanem most már a legtöbb OEG-et megpróbálják 400 alá belülni. Nagyon jó példa, hogy mondjuk ott egy Arturus OEG, ami általában 490 körül van, egy APS, bármilyen OEG, azokat is most már ilyen 390, és erre próbálják
tenni. És
ez egy tök jó dolog, hogy most már a leadott fegyverek, tehát úgy értem, hogy a legyártott fegyverek is a hogy mondjam, észszerű és életszerű erőre vannak belőve. A pisztolyoknál meg ezt meg elég nehéz átlépni, mert ugye a csőhosszat, a korlátozást azért elég súlyosára van, hogy ezt meglépjük. Talán erről a jövőben tudunk és beszélhetünk
persze,
is.
Persze.
Érdemes.
De vissza igen, az elkerülésekről.
Ez a kerüld el dolog.
Van-e olyan konkrét olyan márkagyártó line, amire azt mondod, hogy...
Az elején nincs. Volt egy ilyen érdekesség, hogy a GNG-nek megjelentek ezek a short blowback-es CO2-es pisztai, ez a tipikus, ez az Extrém 45, ami olyan volt, hogy kivetted dobozból, és lőtt ilyen 450 körül, tök jó volt vele lődözni, de egyébként, hogyha mondjuk abban a rugóvezető eltört, akkor így dobtad az egészet a kukába, arról nem is beszél, vagy olyan ereje volt, hogy köszönöm, arra inkább ne lőjél senkire se, nem hogy bármire is. Szintén ugyanilyen volt egy ilyen nagy baki szerintem, hogy ugye az APS megjelent egy új Glock szériával, és ugye ez az ACP 601 volt, ami nagyon-nagyon sok minőségi problémával küzdött, és az volt a tapasztalat, hogy a 10 pisztolyból egy működő tartósan egy hónapig kivetted a dobozból. És ez egy annyira rossz hírét vitte az APS-nek, hogy például mai napig nem merik venni a pisztolyaikat, mert van bennük egy kockázat, és joggal, mert hiába jöttek ki frissített változatok, még mindig nagyon nem jó az egész márka, ahogy van. Viszont érdekes, hogy mondjuk az APS hüvelykivető shotgunban meg piacvezető, mert annyira jó a rendszerük, de pisztolyban meg egy kerülendő, gyakran fémhulladék. Ugyanígy vannak ilyen egyéb kerülendő típusok. Sokan ugye az Army armamentet emelik ki, és ott is nagyon nagy a minőségi rosta. Nem 9-11 hájkapa, meg a Glock széria is változik, de azt kell mondjam, hogy nem mindegy, hogy melyiket veszed meg. Tehát a hájkapa szériából is ott van a John Wick féle verzió, aminek akasa el van méretezve, és összetöri saját magát. Ha meg lecseréled erősebb kakasra, akkor meg a szánt veri szét. Tehát ez a róka fogta csuka. Arra viszont tök jó, megveszed, berakod a vitrínbe, és van egy tök szép John Wick pisztolyod, amit így nézegetsz.
Mennyibe kerül ez? Csak úgy nagyjából?
Hát ez a 100 eurós tétel, talán még alatta is van, inkább ez a 85 euró valahol így, de közben nem jó. Aztán mennek a következő típusok, és mondjuk az Arminak megjelent az 501-es, ami a Costa Carry-nak az akkori másolata, ami egyébként meg tök jó pisztoly, de mivel Army, azért van benne egy kockázat. Mondjuk mondanám azt, hogy tehezs le, és akkor nem törik el,
jó, meg, ne használd,
meg nem kell szétütni, meg erős gázzal használni, és akkor talán működik, meg ugye a kompenzátor rögzítése az gyakran gyárilag rosszul van összerakva, elgyógyul az egész a kulcsa, ha az elszakad, akkor szétesik az egész kompenzátor meg a szán. Az egy ciki dolog. A másik az ICS. Tehát egy érdekes, hogy az ICS egy elég jó kis tájvani gyártó. Olyegben szerintem egészen jó. Voltak és vannak is jó típusai, és azt mondom, hogy ők is olyanok, hogy hozzáteszem, én AEG-ben nem vagyok annyira otthonos. Hát leírja, hogy 10 év után most vettem AEG-et, egyébként 10 éve kb. Nem is fogtam AEG-et a kezembe, annyira nem el voltam itt a gázos vonalon, és nekik is a pisztolyaik nagyon-nagyon minőségi rosta. Tehát, hogy megjelent az ICS BLE, ez a Black Leopard Edition, nem is tudom, hogy igen, ez a rövidítés, ami alapvetően az asztalon is látjátok, a VMMP 9-esnek a kicsit módosított, fejlesztett változata, a VMMP meg a Marui-nak az XDM módosított, átszabott másolata, tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy kikit, mit és hogyan kopíroz, és az első bizonyos BLE, az egy szerintem egy tök jó pisztoly. Annyi, hogy a megjelenése igénytelen, tehát a festék gyorsan lepatakzik róla, meg stb. Ez valakinek egyébként szimpatikus, valakinek kevésbé, de hogy ez egy jó pisztoly, mert fejlesztett belső cső van benne, egy normális hop-up rendszer, és tök jó. Aztán így jött az idő, itt is a falon van egy XAE, ami azzal küzd, hogy megveszed a pisztolyt, és például ez a példány azért került át hozzá, mert a szárnakasztó ugye hiába kétoldalas, a baloldali részen a lemez el van repedve, ami csak cserével lehet megoldani, és egyébként így elakad a szán állandóan a szárnakasztóban, mert ha egyszer hozzányúlsz, akkor eldeformálódik, megint gond van vele, plusz még ugye utána rögtön eltört benne a nózi meg a dugattyúház, az viszont szerintem egyébként a felhasználón is múlott, de az egy másik sztori. De egyébként egy jó kinéző, jó pisztoly, és ebből talán az ICS-nek a legjobb példa az XFG, ami egy gyönyörű alul CNC szántkapott, mocsok jó a kidolgozása, jól is néz ki, csak hát a külső cső úgy van rögzítve a hopakamrához, hogy egy ilyen rögzítő szemölcs van, ami ha elkopik, onnantól kezdve az egész elakad, és egy használhatatlan fali dísz lesz körülbelül, amit sajnálok, mert egy nagyon jó kinéző, egyedi, gyönyörű, egyébként XDM-hez közeli pisztoly
lenne, csak még semmi közül.
Csak így valahogy azt érzem az ICS-en, hogy jónak kinéző, eladható pisztolyokat csinál, egy picit kéne a minőségen javítaniuk, és azt mondanám, hogy az ajánlott kategóriába is tenném őket. Így viszont az a kérdőjeles jó pisztoly, még talán van is itthoni támogatottsága, alkatrész támogatottsága, de valahogy úgy nem az igazi. Ugyanez igaz a VN-nek azon típusaira, ami nem a saját tervezése, hanem koppintás, és itt is főleg a Maruzen koppintásokat emelném ki. Tehát a tipikusan a Browning Hype Power. Tehát az egy megveszed, bármit csinálsz vele, akkor se lesz jó. Nagyon sok olyan VL típus van, ami jól néz ki, meg gyönyörű, meg szép, de valahogy ilyen apró, ilyen gyermekbetegséggel küzd, ilyen például itt az asztalon lévő Makarov is, hogy meg a PM, tehát PM, meg a PMM, hogy csavarok lelazulnak, szétesik, szánakasztó leugrik, akkor elakad benne a szán, meg ilyen apró idegesítő bakik, ami az ember így agyát eldobja, hogy tök jó lenne, de mégis használhatatlan az egész. És még egy csoport, föl, elég nehéz definíciálni. A nulla alkatrész támogatottsággal rendelkező típusok. És hát itt kezdem, ami nagy sajnálatom, hogy a sajnos a KSC is lassan ide tartozik. Ugye a KSC egykor ugye 2010 körül fénykorát élte, főleg itt Magyarországon, majdnem minden negyedik pisztoly KSC volt, az USP-vel piacot robbantottak, megérdemelten igás lovak voltak az összes, az M9-es is, meg a legtöbb KSC pisztoly olyan volt, hogy megvetted, és akkor tudtad, hogy 15 évre meg 20 ezer lövésre van egy jó pisztolyod, amiben utána cserélsz egy nozit, pár tömítést, és ugyanúgy bírni fogja 10 évig. Ez tényleg így is van. Azon túl, hogy a KSC-nek van egy olyan kuriózuma, hogy mai napig az egyik olyan gyártó, aki a legnagyobb energiát a tökéletes másolásba fekteti. Mondok erre egy példát, hogy a KSC M9-es, tehát a Beretta annyira pontos másolata, hogy leveszed a szánt, és így fölmegy az élesnek a tokjára kb.
Wow. Aha.
Tehát egy annyira az elsütés közös vagy hasonló, az ereje, a hossza, a karakterisztikája, minden egyéb más. Cserébe jó bonyolultak a KSC pisztolyai, és ez is az egyik rákfenéje, hogy szerelni rossz őket. Meg az, hogy mivel japán, meg távoli, és most már kitúrt márka, mert ugye a VFC gyűrűen, hát, hogy mondjam, az USP-t szépen a dizájnt átvette, és egy marui-szerű hopapot tervezett bele, és kitúrta őket az Umerex licenszből.
Mert itt azért vannak akkor a gyártók között elég durva háborúk, hát, harcok.
Elég komoly, hogy... persze. Tehát az egyik kedvenc példám erre a gyártók közötti harcra, az egyik a Cyberkan Scar GBBR, illetve a G3 GBBR, ahol az Umerex vonalon. Tehát megint egy érdekesség, hogy ugye azt a projektet eredetileg a VL-vel indított el az Umerex ugye a G3 kapcsán, és valahogy a VSC őket beelőzte annyira, hogy a VE nem kapta meg az üzletet, a VFC viszont igen, de el kell, hogy mondjam, hogy a VFC G3 tényleg jól sikerült, hiába a VE G3 is nagyon jó, az M5 vonalán, ami egyébként a VE-nek az egyik legjobb GBB-re, egy nagyon jó replikát tett le az asztalra, csak valahogy az a másik konkurens tájban gyártó belőzött. A Scar Heavy-nél meg pont fordítva volt, hogy a VFC-t kezdte el a Cybergen forgalmazni, ami annyi tervezési, konstrukciós és egyéb hibával küzdött, hogy kb. Falidísz, konkrétan ezt gondolom róla, és ez is a tapasztalat, a VE meg egy kis munkával egy élhető és egy tök jó GBBR. Tehát, hogy pura, hogy látod, hogy azért a gyártók is ölik le egymást, és ugye ez a egymásról kopírozás, egymástól ellopjuk az ötleteket és a különböző dizájnokat, ez itt tökre igaz egyébként, és lehet itt is ezeket látni. A másik, hogy az egyik példa, hogy kitúrt gyártó, és nincs már akkor a piacot veszít, és ezért lesz egyre kevésbé népszerű és támogatott. Vagy a másik az, hogy valaki gyárt egy típust, de nem ő forgalmazza. Tehát ez a típus, ez a brandingeléses kérdés. És itt a Umerex és a Cybergenre térnek ki leginkább. Az Umerex még a szerencsésebb dolog, mert ő azt mondja, hogy hát oké, legyen alkatrész támogatottság, szemet hunyok fölötte, legalább a termék a piacon valószínűleg népszerűbb lesz. Még van a rosszabbik példa a Cybergenre, aki azt mondja, hogy nem, kifejezetten nem engedem, hogy alkatrészeket forgalmazzál, és legyen hozzá alkatrész. Ha a user vesz egy pisztolyt, és mondjuk eltörik benne valami, akkor vegyen egy másikat, mert legyünk ilyen gazdagok, és engedjük ezt meg magunknak. És erre talán a legjobb példa szerintem talán az FNX 45 volt az elején, hogy nulla alkatrész volt hozzá, eltört a nozi, vagy eltört a dugattyúház, akkor így volt egy fali díszed egyébként, ami 60-70 ezer forint értékű, de egyébként egy jó pisztoly, de ha előfordul, már pedig előfordulhat, akkor mit kezdesz? Tehát ez a dühítő kategória. Illetve most már van egy harmadik versenyzőnk is, ugye a Six Hour, aki ugye egy elvileg saját gyártással adja a pisztolyt, de az M17, M18 amúgy is egy fura dolog, mert elvileg a VFC gyártja. A kingás csinálja a márkingolását, tehát a gravírozás és a számfestés és minden egyéb más, és onnan kerül át a Six Hour saját disztribúciójába.
És viszont... ez el tudom képzelni, hogy keleten így hogy megy, hogy átviszik az egyik utcáról a másikra, hogy nem tudom, hogy nagyjából.
Ez egy nagyon érdekes pontja az egész piacnak, meg a piaci helyzetnek, és ugye az M18-nak van egy olyan problémája, hogy a Nózia és a Dugattyúház része borzasztan el lett tervezve, könnyen törik mind a kettő, viszont alkatrész nincs hozzá, nulla. Tehát most így kb. Azt hiszem talán a UAC adott ki hozzá alumínium nózit, ami kb. Majdnem annyiba kerül, mint maga a pisztoly, és csak a dugattyúház még mindig nincs, tehát így kb. Az a kategória, hogy adjuk, tehát az a borzalom kategória.
Van olyan márka, amire minden terméke kerülendő esetleg a piacon, vagy nincsen szerencsére?
Hirtelen gondolkodok. Hát talán amire azt mondom, hogy pisztolyba, én talán a Belt emelném ki ilyen szempontból, vagy degradálnám le, mert hogy tényleg az a kerti lövöldözésen túl semmire nem alkalmas. Nagyjából ők, mert azért a VL-ben vannak jó típusok, nem is egy, Maruinál nagyon sok van, Arminál is vannak, amiket ki lehet fogni, amik tök jók. Meg az újabb egyéb kínai márkák is, ugye, mint a Golden Eagle, vagy a Double Eagle is most adta ki az első szíját, amit már alig várok, hogy megfoghassak, kipróbálhassak, megnézzek. Pont egyébként a napokban kaptam fotót az első példányról. Biztató, de még lehet, hogy kell neki egy pár év, hogy beüljem.
Ez a P80-as pisztolyről beszélünk.
Igen, P80-on kifejtem. Tehát, hogy 125 euróért egy jó vételnek tűnik, aztán majd meglátjuk, hogy milyen. Talán még egy ilyen kínai gyártó van, a Bell, aki annó ugye egy-egy marui másolatokkal jelent meg, és akkor így egyszer csak így kiadták a Glock szériájukat, amiből egyébként nekem 3-4 darabom is volt, és némi törődés egy tök jó pisztolyt lehetett belőle hozni. Viszont megint az, hogy kínai, tehát hogyha nem vagy ez a szerelgetős műszaki vonalon, és nem tudod, hogy mit merre, hogy mint szereljél bennél, lehet, hogy inkább el kéne engedni kategória. Nagyjából jó. Így. Tehát, hogy jó, azért figyelj. Az ember úgy
körbenéz, és akkor látja így, mert hogy mik vannak.
Aha, világos. Amit az előbb is, az előző adásban is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy informálódjunk előtte, hogy mi van.
Beszélgessünk egy picit a tuningról, illetve az átépítésről. Te mit tapasztalsz? Mi az, ami, tehát hogy van-e itt is tuning koncepciója a usernek, ahogy te fogalmazol? Hogy látod, tehát hogy a hozzád beérkező kérdésekből le tudsz-e vonni egy ilyen tanulságot, hogy akarják, de nem tudják, mit szeretnének tuningolni, vagy egészen konkrét elképzelései vannak? Illetve egy picit röviden tényleg arról, hogy mik azok a legfontosabb alkatrésznek van-e, ugye említetted a hupapot, de akkor menjünk egy picit végig rajta, hogy mik azok az alkatrész sorrendek, amiket érdemes tuningolni egymás után, vannak-e felesleges dolgok, amikhez nem érdemes hozzányúlni?
Persze. Hát alapvetően itt is, amit én látok az alges vonalon, hogy kicsit szerintem túl gondolják a userek, hogy mit kell tuningolni, és én azt tapasztalom, hogy túl sok mindent akarnak egy replikába beletenni. Legyen nagyon jó lőtávom, legyen erős, legyen jó,
tudjon mindent.
Tudjon mindent. De igazából azt nézem, hogy szerintem ez nem feltétlenül így kéne csinálni. Tehát, hogy nem kéne csinálni, hogy megveszem a pisztolyt, aztán veszek annyi alkatrészt bele, aminek a fele nem is kellene. Elköltöttem a replika árának még egyszer az árát, hogy jobb legyen, aztán így szembesülök vele, hogy jobb, de nem annyival, mint amilyen volt. És ugye erre szoktam mondani az első körben, hogy menj ki és próbáld ki. Tehát az első. Próbáld ki, jól működik, megbízható, teszi, amit kell, oké. Tehát most mondom, azt kimész a kerbe, és kipróbálod, hogy mondjuk legegyszerűbb, milyen nehéz BB-t tud megtekelni. Tehát ugye a pisztolynál én szoktam is javasolni, hogy amennyire lehet, menjünk nehezebb BB-re. Tehát ez a 20-25-ös BB, ezt felejtsük el. Tehát ez már nagyon régóta. Én azt gondolom, hogy a pisztolynál a 28-32-es súly között, ahol azért azt mondom súlyban, mert ha mondjuk mész egy CQB pályára, ahol valakinek, hogy mondjam, a fájdalom küszöbe alacsonyabb, és nem veszi jó néven, hogy mondjuk nehezebb BB-vel, de mégis egy zsullal lövik, akkor ne legyenek ebből konfrontációk. Tehát erre mondjuk egy 30-as BB egy nagyon jó opció. Azon túl, hogy mivel nagyobb a súlya, nagyobb a tehetetlensége, még talán jobb eséllyel hallják is, hogy koppan a ruhán. Aztán, ha kimész terepre, én simán mondom azt, hogy lehet még föntem menni bébésúlyban, mondjuk 36-os meg 40-es súlyokkal, és akkor azért a hoprendszer igencsak szóba jön. Most nem is arra gondolok a hoprendszer alatt, hogy a legméregdrágább, legkusztustalanabb, legjobb cső legyen benne, hanem igenis egy jó hopap gumit kell venni. Tehát a legolcsóbb tuning a hopap gumi csere, meg a hoprendszer rendberakása, aminél egy én azt gondolom, hogy a GBB-knél egy nagyon nagy fejlődés következett be az elmúlt néhány évben. Eljutottunk oda, hogy ez a AirHop-szerű elrendezés már a hopagumikban be van építve úgy, hogy ilyen drop-in fit bele tudott tenni, és jönnek az egyéb ilyen kiegészítő, kisegítő tuning alkatrészek, mondom én azt, hogy plusz lenyomó betétek, amit ugye a lenyomó és a gumi közé be tudsz tenni, kimondva, hogy ez a Maple Leaf-nek ez a key széria, ez az I key, F key, meg H key, meg mit tudom én mi, ami egy ilyen kis CNC-zett kis alumínium darabka, amit ott beleraksz, és akkor lehet, hogy a postalicska VE hop-up rendszer, ami egyébként egykor nagyon jó volt, mert egykor ugye a VE-ről ki kell emelni, hogy marui rendszerű hop-up rendszer volt benne, akkor az összes VE pisztoly olyan volt, hogy a tökéletes pisztoly kb. Ezt gondoltam róla, aztán jött ez az új hop-up rendszer, az a rövid ablakos, kis tudoros, de magas hop-up lenyomó van, ugye a tudorban, a gumiban belül, és azt tapasztalt, hogy így kiveszed a pisztolyt, belerakod a BB-t, és a 20-as BB-t csutatkerve se tekeri. Tehát ez a mi van? Tehát így ahhoz képest ez egy nagy csalódás, és akkor így nézze az ember, hogy cserél benne, itt viszont muszáj csövet cserélni, gumival együtt, és így megtáltosodik a pisztoly, hogy ja, elő 40 méterig, itt ez a Makarov az asztalon például, cseréltünk benne egy csövet, egy hop-up gumit, meg egy kis gumidarabot vágtunk a gumi és a lenyomó közé, és hoppá, 36-ossal meglövi a 40 métert, és így néztünk, hogy oh-ho, egy 7 centis csőből kijön ekkora erő, meg ekkora teljesítmény, és tényleg az a tapasztalat, hogy vannak bizonyos gyártók és bizonyos hop-up gumik, amik rendkívül jók a piacon. Ebből kiemelem, hogy régen kiemelkedően jó volt a Modifi-nak ez a tan sárga színű BSR gumia. Ugye 50-es keménységű, viszont vastag falú, van benne két tömítő ógyűrű, ami extra tömítettséget ad a nózinál. Nagyon-nagyon hatékony lett, és nem is olyan régen, egy ilyen 3-4 éve adták ki ennek a fejlesztett verzióját, az úgynevezett X-Range-et, ami ennek még jobb verziója. Háromféle keménységben van egyébként, 55-ös, 65-ös, meg 75-ös, és ez egy mocskosú jó gumi. Tehát tényleg itt tudom jellem, ez egy nagyon-nagyon jó gumi, drága, de hatalmasat dob. Utána ott van a Maple Leaf-nek ezek az új színes gumiai, ez a Autobot, Super, meg Wander, meg MR Hop, meg stb. És még régebben is voltak az egyébek, ez a Diamond, meg Monster, meg társai. És ebből is az a tapasztalat, hogy voltak ezek a régi hagyományos gumi alapúak, ami nem ez az átlátszó, hanem egy ilyen babakék, meg rózsaszín, meg zöld, meg ilyen mindenféle színekben jelzik, hogy a keménységet. Ez egy nagyon jó gumik, csak az egy baj van velük, hogy gyors az öregedésük.
Ez mit jelent kb?
Tehát egy általános használat? Ki kell dobni a kukába, akár használod, akár nem használod. Cserébe viszont nagyon jó a bennük lévő lenyomó, mert szívalakú, középen megvágott szívalakú, meg ugyanúgy az X-Range is egy ilyen fura geometria van a gumiban, de az a lényege, hogy a BB-t is már pozícionálja középre, megvezeti, nagyobb a kontaktfelület, és tök jól működnek. Tényleg így is föld a különbség a standard marui egybe
öntött
gumival, ahol van egy ilyen kis dombocska, és elég.
Keménységben mit ajánlasz nagyjából?
Erről mindjárt külön beszélek, mert ez külön téma. Illetve nekem régen volt egy nagyon kedvenc gyártom, a KM7-1950, ez egy japán gyártó. Annyit kell róla tudni, hogy kb. Ők adták ki az első tuning belső csövet. Tehát így ebben nagyon nagy múltjuk van, és a belső csöveik szerintem a mai napig az egyik legjobb a piacon. Ilyen spéci, ilyen teflon bevonat van benne. Nagyon egyedi színe van, meg nagyon tartós és megbízható csöveket adnak. Mondjuk nem olcsók és nehéz beszerezni, de tényleg a kuriózum kategória, és nekik volt egy ilyen gumiuk, az volt a neve, hogy RH, és mögötte két szám, ami a keménységet adta. És ez volt az első olyan tuning gumi, amire azt mondom, hogy ez a wow kategória volt akkoriban, egy 10-15 éve ez egy nagy szó volt. Úgy képzeld el, mint a sima marui hopatlan nyomú, nem tudom meg, vagy ez a sima dudor, ami középen meg van csapva, egyenes. És az a lényege, hogy ugye a marui lenyomók, ugye két, egy olyan lemez van, ahol egy ilyen H-alakszerű van benne, bocsánat, és az a dudora, hogy így az a két H lenyomja a gumit, a középső megvágás miatt egy tökéletes félkör a gumi közepe, és hatalmas kontaktfelületben van, és a guminak olyan jó anyaga volt, ilyen tapadós olyan, hogy a kezedbe oda tapad kb. A gumi, és abból is egy ilyen középkeménységű, ilyen 55-ös, az a kék színű, az egy nagyon jó gumi volt, imádtam, amíg lehetett kapni, aztán valahogy kihaltak a piacról sajnos, nagyon-nagyon bejött. És újabban ugye felfedeztem az elmúlt két évben a Poseidon gumiait is, csak ők nagyon érdekes gumi, mert a lenyomója is nagyon spéci, illetve az, hogy a gumi külsején van még egy ilyen kis várszerű rátétel, ami miatt hatalmas lenyomó profil van, és nincs az a méretű BB, amit ne tudna lenyomni, de ez egyben gond is, mert akkor a kontakt felület van, hogy előfordul az, hogy egy-egy replika egyszerűen nem bírja a BB-t áttolni azon a hatalmas és jó kontakt felületen, plusz ugye mivel nagyon vastag a gumi, a hidegre rosszul reagál, és felkeményedik. És ugye itt térek vissza a Kolbó tök jó kérdésére, keménység. Most ugye rengeteg féle fajta keménységű gumi van, és ez is egy olyan dolog, hogy szoktam mondani, hogy szezonálisan kell ezeket kiválasztani, hogy minél hidegebb van, annál fuhább gumit kell használni, és fel kell ismerni ezt a kategóriát, ezt a hőmérsékletet, amikor már annyira puha a gumi, hogy nincsen lenyomó ereje. Viszont én valahogy azt tapasztaltam, és nagyon szeretem ezt alkalmazni, hogy túl puha gumit használok, nagyon nagy vastag erős lenyomóval, meg mondjuk egy nagy tartományban állítható hop-up tárcsával, és a puha gumi ilyenkor nagyon gyorsan elkezd kopni, elszakadni, rojtozódni. Plusz, hogy mivel a gumi minél puhább, annál sérülékenyebb, mondjuk egy töltési hibánál, vagy bejutott kosznál, sérül konkrétan a felülete. Már egy olyannal is, hogy felrakod a csőre, és hogy lehúzod, már akkor is képes elszakadni, mert annyira puha. Viszont pont emiatt nagyon-nagyon jól működik. És én inkább azt szoktam mondani, hogy használjon puhább gumit, tehát ilyen 50-60-as keménységgel, hogyha nem akarunk 30-as BB-nél nagyobbat használni, mert mondjuk sokat CQB-zunk, és azt inkább rendszeresen cseréljük, tehát egy-két évente cseréljük. Tudom, hogy drága, mert azért egy hopagum is 5-6 ezer forint, és nem biztos, hogy használom annyit a pisztoly, meg stb. Viszont nagyon sokat dob a játékélményen, ha szépen és jól lő a fegyver. A másik meg az, hogy direkt rámész a csúkrépre, és nehéz BB-zel, minél nehezebb BB, annál jobb, és akkor viszont kell az, hogy föl kell menni a nagyobb keménységre, tehát akkor már nem az 55-ös már régen nem elég, tehát mondjuk egy 36-os BB-hez nagyon kevés gumi van, ami 50-es, 55-ös, 60-as keménysége elég, és akkor föl kell menni 70-esre, 80-asra, viszont annyira kemény, hogy lehet, hogy be kell járatni, egyszerűen bele kell tenni egy pár száz lövést, vagy ahogy a kenőolajat megkapja a gázból, míg akkor meg azért fog gyorsabban öregedni. És hogy ezt néha jön is a kérdés, hogy van az a user, aki úgy használja, hogy inkább nehezebb BB-vel használja a pisztolyt, és rámegy a, úgymond a dzsúkrépre, hogy most egy dzsúla tényleg nem veszélyes, mert nem veszélyesebb, de én tényleg azt szoktam mondani, hogy ha sokat CQB-zom, maradj el a 30 körülibe. De az a tapasztalat, hogy mondjuk van egy ilyen pisztolyod, ami be van állítva nehéz BB-vel, akkor lőd be valamilyen BB-re, és akkor azt nézed, amikor már ugye 70-80%-nál már nem tekeri meg azt a BB-t, amit eddig használt, ergo elkopott, előregedett, akkor cseréld. A kisebb BB-s újnál meg ugyanezt, tehát amikor meg érzed, hogy már maxon se jó a hop-up hatásod, és akkor közben menjek könnyebb BB-re, és akkor itt jön még egy másik alternatíva, aminek így az előszelét így talán meséltem, hogy a kenőanyag nélküli gázok, ugye ezek a fűtőgázok, hogy propán meg propilén, hogy semmi kenőanyag nincs benne, és így egyszerűen azt nézed, hogy így leváltasz egy green gázt egy ilyen gázra, és így mint megtáltosodna a hop-up rendszer, mint hogy így találnál, hogy totál más pisztoly lenne a kezedben. Tehát ez is egy ilyen opciója a tuningnak, hogy nem csak alkatrészben, hanem hogy a meghajtóanyaggal is haladsz a tuningba.
Ezen kívül, tehát bármi más, amit érdemes cserélni, változtatni, játszani az alkatrészek cseréjével a hoprendszeren kívül?
Nagyon sok olyan opció van. Nem feltétlen tuning, hanem tartozék, de én kiszoktam emelni, hogy ha sokat jár CQB-zni, látom, ti is mentek rendszeresen arénába, azért látogatom, de ott egy tracer. De nem tuning, de nagyon sokat növel a játékot hatékonyságán, hogy mondjuk egy félhomályos sötét helyen látod, hogy hova lősz, mit találsz el, kit találsz el, mi a ballisztikád, tehát Airsoftnál egyébként, tehát nagyon alul értékelt, hogy én azért is szoktam mondani, hogy ne használjunk célzás segítő eszközöket, mert nem látod a ballisztikát, mert sajnos van egy röppályám, és nem nézed, hogy megy a röppályad, mikor kell hopapot állítani, mert ugye mondjuk hideg időben, reggel, meg délután másképp működik a hopap, előfordulhat az, hogy állítgatnod kell reggel, meg délután, meg nem látod, hogy meddig repül el a bébi az el. És ugye a tracer ezen rengeteges segít, hogy tényleg látod, hogy így megy a BB, milyen a szórásképed, helyesen célzol, helyesen tartod a fegyvert, jól használod. A másik az, amit szoktam látni, hogy belső cső. Tehát, hogy sokan megveszik a legdrágább belső csövet, mert hogy az jó, de közben lehet, hogy nem is indokolt. Tehát egy dolgot emeltem ki, hogy VE, ahol nem standard Mario Hop rendszer van benne, ott belső csövet is kell cserélni, ha akarsz, mert ha nem cserélsz, akkor a belső cső és a hop-up gumi között lesz egy körülbelül egy ilyen 5-6 mm-es rés, ahol ugye a gumi nem stabil, nyeklik, és akkor jöhetnek vele együtt a töltési hibák és az egyéb gondok. Elsütő cserét nagyon sokan azt szokták, hogy rögtön, hogy ilyen elsütő, olyan elsütő, acél elsütő, meg CNC, meg de fasza lesz, meg minden, és akkor belerakja, és nézi, hogy oké, pontosabb lett az elsütésem, de nem biztos, hogy jobb. És itt is szoktam mondani, hogy hogy ezzel a példával jövök, de VL Glock egy nagyon jó példa, hogy amíg működik az elsütő, ne bántsunk. Egy dolog van, hogy az összes Glock típusnál egy kötelező javaslatom, hogy az a gyári, sima esztergel tengely, ami egyébként csapágyként működik, azt le kell cserélni egy golyós csapágyra. Biztos találkoztatok azzal, hogy megy a VL Glock, és egyszerűen így elakad a szán valahol félúton, hogy az utolsó 2 centinél körülbelül, és ez azért van, mert ugye a dugott juhász, hogy elfordul a görgőn, akkor az ellenállás, hogy egyszerűen elakad. És átteszel bele egy golyós csapágyat, és így annyi, hogy így gond nélkül siklik a szán, sokkal gyorsabban, pattogósabban fog működni, és attól, hogy kicserélted ezt a csapágyat, nem csak az élettartamot, de még a működését is megjavítottad nem kevéssel. Az, hogy most sport elsütő billentyűt teszel bele, az megint egy egyéni preferencia, hogy úgy szereted, hogy amikor hozzáérsz az elsütő billentyűhöz, azonnal süssön, vagy hogy az elsütő, a sport elsütő billentyűkön van helyérnyő csavar, amivel túlsütést tudod állítani. De nem azt tudod állítani, hogy milyen erővel sütsz, hanem az, hogy mennyit nyúlik túl az elsütő billentyű, hogy tényleg csak annyit mozogjon az ujjad, amennyit kell. Ez megint nagyon-nagyon egyéni. Szintén nem tuning, de én szoktam róla beszélni, hogy milyen holstert használsz a pisztolyhoz. Mert nem a pisztolyba beépített tuning, de viszont az, hogy hogyan használod a pisztolyt, és milyen hatékonyan tudod mondjuk az oldalfegyverre váltást megtenni, vagy csak egy drasztikusan egyszerű példa, rossz a holstered, és elhagyod miatta a pisztolyt. És ez szerintem megint egy olyan alulértékelt pontja a felszerelésnek, és én ezért teszem át tuningba, mert nagyon lényeges. Ki kell próbálni például a holstereket, hogy nagyon sok ilyen holster van, amiben egy kis műanyag gomb tartja a pisztolyt, és így, ha az picit benyomódik, már ki is csúszik a pisztoly, és az elég kellemetlen, hogy futsz, és a futás lendületében megnyomod azt a gombot, mert mondjuk eleve ott van, hogy rossz helyen van az holster, túl magasan van, le kéne engedni, mondjuk comb
közé. Igen, úgyhogy ez is próbálgatni kell a saját mérethez az oldalhoz.
És ez egy elég ciki dolog, hogy ott van az oldaladon mondjuk egy nagyon durván egyedi építésű pisztoly, amivel mondjuk beletettél $1000, mert van, aki beletesz egyébként, és aztán mész egy játékon, futsz, és így kioldod a gombot, és így elhagyod a francba egy erdő közepén, az azért cinkes. Ugyanez a tára is. Ugye azért a tárak se olcsók, és hát az elmúlt 15 év alatt azért elég sok tárat elhagytam én is.
Ami igen, erről után, is, mert legalább
igen, és volt is egy ilyen sztori, hogy csak így érdekességben, hogy Egy régebbi kedves barátom keresett fel, hogy volt nálam szervizben egy KSC Berettája. Elmondása szerint olyan 10-15 ezer lövés között volt a pisztolyban, került bele egy új nozi, egy szett tömítés, és hojlá ugyanaz a pisztoly, mint újonnan volt. Majd egy pár év múlva jött, hogy hát az érdi erdőben megtaláltuk a tárját, 5 év után, és még volt benne gáz.
Jézusom.
Kb. De jó túlzás, de több év után találták meg a tárat. Egy olyan típushoz, amihez egyébként nehéz szerezni amúgy is tárat. Tehát, hogy ez is egy ilyen része. És ugye még egy dolgot írtam föl magamnak, amiről már sokszor beszéltem, a nehéz BB. Tehát, hogy ez is a nem kifejezetten tuning, de a tuning eszköze, hogy a jewel gripet valamilyen szinten használjuk, de ugye amit én nagyon sokszor mondtam, hogy ezt felelősséggel is kell használni, mert az, hogy nekem mi a fájdalom küszöböm, az a másik játékosnál nem ugyanaz, és ez egyrészt valahol a biztonságos játékra törekvés, és a másik játékos felé, hogy is fogalmazzam, az előzékenység.
Meg az én is nem vagyok el más számára, egy fájdalommal ezt a
bandamon. Igen, így van. És a toninggal kapcsolatban tényleg ez a két hibát emelem ki, hogy mindent is megveszünk, vagy nem tudjuk, hogy mi a toningnak az elképzelése, vagy a másik az, hogy nem vagyunk azzal tisztában, hogy ez a tuning az utómunkát igényelhet. Rengeteg gyártó, rengeteg alkatrésze van, és ha ezeket keverjük, lehet, hogy még én is néha gondolkodok, hogy hát ez az elsütő nem jó, de miért nem jó? És akkor nézegetem, és akkor egy óra idegeskedés után rájövök, hogy ja, hát itt van egy méret probléma, az egyes lövés emelő elakad az elsütőházban, itt kéne belőle egy kicsit visszacsiszolni, és akkor végre jó. Tehát, hogy nem csak az, hogy utómunkát igényel, hanem amire igazából rá akartam világítani, hogy vegyük a fáradtságot, hogy megértsük, hogy az hogy működik. Tehát egy GVB a szintisztán mechanika. Semmi más. Tehát mozgó alkatrészek összessége, minden alkatrésznek megvan a feladata, a funkciója és a miértje, és ha ezt egyszer megértjük, hogy mi hogy működik, onnantól kezdve tudni fogjuk, hogyha van egy típushiba, akkor mi a gond. Persze nyilván vannak típushibák mindenhol, amit jó, hogyha tudunk és el tudunk kerülni, De szerintem egyébként a tuningnak is az egyik ilyen lényege, főleg a gázos vonalon, hogy megértsük a működést, és ha azt tudjuk, akkor nagyjából az irányt is fogjuk tudni.
Igazából akkor arról van szó, így már lassan, igen, zárszóként, de hogy informálódás, hogy vegyük be a fáradtságot arra, hogy akár kérdezzünk különböző fórumokon, vagy hát amit mondtál, ugye a felnőtté válás egy vagy fél lépcsőjével, hogy menjünk és nézzük meg, járjunk utána, informálódjunk.
Igen, abszolút így van. Hát erre egyébként a H-kapon vonal a legjobb példa, mert akkora alkatrész szortiment van hozzá, hogy a user nem feltétlenül tudja, hogy melyik alkatrész mire való, és erre a legjobb példa a H-kapában a laprugó, ami egyébként nem egy fontos alkatrész, de kritikus alkatrész, mert ha nem jó, akkor nem működik a pisztoly. Ergo, nem tudod elsütni. Többszöri lövéskiváltás után történik meg a lövés, vagy sorozatot lő, vagy egyáltalán nem is működik az elsütő, vagy egyszer működik, majd megint nem működik, és ugye ez is egy olyan része a rendszernek, ami elhanyagolható, de mégis fontos, de nem mindegy, hogy melyiket veszed, mert például a helykapánál a laprugó az meghatároz az, hogy vajpuha, könnyű elsütése legyen, de mivel vajpuha, el fog állítani a laprugó, ergo minden játékonként vissza kell állítani, össze kell rakni. Vagy legyen kőkemény, erős elsütésem legyen, tehát megint az, hogy ki hogy szereti. Hogy például én jobban szeretem, ha egy pisztoly hadipisztolyos, hogy a sütése kemény, reszelős, olyan, amilyen. Tehát, hogy
világos.
Megint az, hogy ki mit szeret, hogy legyen vajpuha, ne érezzek semmit, hanem tényleg csak az, hogy húzom az ujjam, és akkor valami majd történik.
Igen, ugye ezt is tapasztalni kell igazából. Tehát, hogy vedd meg, használd, és akkor utána rájössz, hogy kell finomítani, vagy az egyáltalán neked jó súlyra, kényelemre, tehát hogy ezek azért szerintem fontos dolgok. Na jó, akkor figyeljetek, zárszóként egyetlen egy szóban kedvenc pisztoly. És akkor itt nem kell konkrétan márkára, te bármit, tehát hogy amire azt mondjátok, hogy igen, az jó, az kedvenc, van hozzá bármilyen emlék, vagy bármilyen érv, hogy miért.
Nekem talán a TMK High-kapa vonala. Ezt próbáltam egy ismerősnél, első élmény van gázos pisztolyjal. Emlékszem rá, hogy rúgott a fegyver, csatogott össze-vissza. Első biztos, hogy high-kapa volt, szóval.
Tehát az ott van egy ilyen szerelem.
Igen.
Mausz?
Nekem egyébként ugyanúgy hálkapa volt az első, amit láttam egyébként, egy VE51-es volt, de nem az a kedvencem, hanem egy nem olyan régen piacra belépő típus, az az Action Army-nak az AP01-je. Uh-huh. Tudni kell rólam, hogy én a Ruger eszközeit imádom. Uh-huh. Tehát szerintem ugye a fegyveres szakmában is a 10-22-es egy nagyon lenézett típus, uh-huh. egy kis lőtéri kis szórakozó fegyver, szó szerint, amire a nagyok is azt mondják, hogy hát, hogy arra jó, hogy a gyereket megtaníts vele lőni, megtaníts vele az úgymond a fegyveres sportos és szakmát és minden mást. Én meg onnan látom, hogy ez egy igazi élményfegyver. Tehát ez egyébként a legtöbb 22-es az, hogy úgy arra van, hogy kimész, és akkor elkopogtatsz vele bármit, mert arra lőtt el van, miért lőtéren van azon. Biztos, hogy mindent eltalálsz vele, és nem drága, és könnyű üzemeltetni, és stb. És ugye a Ruger erre valahogy szerintem nagyon jól ráillett. És nekik az MK4-esük az egy formára is egy nagyon egyedi pisztoly. Uh-huh. Tehát így beszélgettünk ugye magánemberként is, hogy pont te mondtad, hogy szerinted, hogy botrány csúnya.
Igen, nekem nem valahogy nem
megosztó
a külseje. Megosztó a külseje, igen. Én hallottam, hogy a belseje nagyon, nagyon szép, de hogy külsőre én nem hordanám, bár nyilván, tehát igen, én szeretem, hogyha magát, amivel játszom, az jól is néz ki, nem csak hatékony, tehát nyilván az ember ilyenkor mérlegel, ez egyértelmű. Tehát én is használtam már jó pár pisztolyt. Nekem, ami ilyen nagyon nagy élmény volt, mármint, és ez kényelmi szempont, ez tényleg a 19-11 teljesen véletlenül az egyik csapattársam. Igen, így vett egyet, és mondta, vigyem már egy körre, és teljesen más élmény volt, ahogy megfogtam Markot, az a kis kecses, kényelmes.
Főleg hogy, modernizált új
etikusok. És úgy voltam el, hogy ebből kell.
Mint a luxus autóban
jön. Igen, nagyon jó. Úgyhogy,
ugye engem az Alpinul egyet nagyon sokan meg is vádoltak vele, hogy jó, most te is felültél a hype vonatra, és akkor dizél, mindenki azt árulja. De mondom, figyelj, csak nézzük meg a műszaki vonalát. Van egy tök jó kis mozgó zárkeret benne, ami csak hátul bólogat. Igaz, hogy ez lövésnél akadály, mert hatalmasakat bólogat, olyan mező része van. A pisztolyhoz képest egyébként meglepő. Viszont emiatt tök nagy élmény vele lőni, mert úgy érzed, hogy mintha pisztoly lenne, de full műanyag egyébként az egész teste, meg minden. És közben ott a hop-up rendszer, ami a kívül gyorsállítós, tehát az egyébként a Marui MMP9 volt az első, ami ez a gyorsállítós hop-up rendszert kapta, ami ráadásul úgy működik, hogy a hop-up kamra össze van csavarozva a tok felsővel, úgyhogy a külső csőbe bele van rakva a hop-up rendszer, vagy ógyűrű is központosítva a külső cső végén, majd az egész külső cső hozzá van csavarozva a testhez, és így olyan lőképe van, hogy így kiveszed dobozból a zsírúj AP01-et még a gyári rossz Action Army gumival, ami nem azt mondom, hogy rossz, de nem is jó, de lő egy 40 métert, cserélsz benne egy hopgumit, és így azt nézed, hogy hoppá, és így azt nézem én is, hogy így az influencerek meg a celebek, akik szeretnek ugye sokat ugye sniperkedni, mert hogy az így baró, hogy videókat, és jó videókat lehet megosztani, csak néha ez felelőtlen teszik, kivétel én egyébként a csipáikat nagyon bírom, mert nagyon jó felelősséggel teszik ezt, és jó irányt mutatnak, mert nem az a poén, hogy tökölövöm meg fejbülövöm a másikat, és nem ezt a rossz példaképet mutatják, legalábbis számomra ezt mutatják, és veszem észre, hogy ezek a kifejten célirányos, és egyébként gyakran jó játékosok is leteszik a boksukat a típus mellett, mert látják ezeket az előnyeit, ami, tök jó. Ami engem is meggyőzött, és imádom.
Jó, hát hölgyek, urak, nagyon remélem, hogy mindenről is sikerült beszélni. Most is azt érzem, hogy amúgy reggelig lehetne erről, mert hatalmas téma.
Engem inkább ne is kérdezz meg.
Igen, úgyhogy az biztos, hogy bármilyen kérdés maradt, akkor nyugodtan tegyétek meg kommentbe, és fogjuk monitorozni, és vagy átküldjük neked, vagy megpróbálunk rá meg válaszolni.
Másik dolog, igen? Nem beszéltünk, de anno mi csináltunk egy csoportot, hogy ez a Facebookon, ez a Magyar GBBR Klub. Oké, hogy GBBR-ről van szó, de nagyon sok olyan játékos van, mint én, akik próbálnak és igyekeznek segíteni másoknak, És érdemes lehet oda is becsatlakozni, uh-huh. és kérdezni, illetve visszaolvasni, visszakeresni.
Uh-huh. Jó, jó. Bedobjuk a leírásba a linket, úgyhogy bármilyen kérdés van Pisztolyról, akkor nyugodtan. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy ennyire, hogy igazából nekünk nem sok mindent kellett kérdeznünk és beszélnünk, de ez nagyon jó volt. Szerintem rengeteg sok információt, talán az egyik leginformálisabb podcasteket csináltuk meg ebből az utolsó kettőből, úgyhogy szerintem tök jó volt. Elnézést, hogy Kolbó egy kicsit most halkabb volt, de igen, egy kemény, nem tudom, megfáztál, vagy hát ez az allergia is így van, úgyhogy, de remélem, hogy élveztétek, úgyhogy 2 hét múlva jövünk, várjuk ismételten a véleményeket, természetesen csak kultúráltan, és hát haladunk tovább. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!